Teljes harci díszében volt, fehér vonal a homlokára festve, aranyfoglalatban a császári zöld tollak, szikár, napbarnított fiatal férfi, bronzveretű figurája első pillantásra feltűnt a reggeli látogatóknak. Nem volt köntöse fölé a gyolcskendő kiterítve, s úgy beszélt a haragos úrral, mint majdnem egyenlő. Amikor meglátta Cortést, nem borult le előtte indián nagyurak szokása szerint, mereven szembenéztek, egy másodpercre keresztezte egymást a két tekintet. Félelmes és mégis szoborszerű fenség volt a fiatalos harcos arcán, Moctezuma valamit szólt, az ismeretlen könnyen, méltósággal meghajtotta a fejét Cortés előtt, aki halkan, alig észrevehetően viszonozta. Moctezuma hangja szólalt meg először. Békés világba költözött bátyámnak fia, és első asszonyomtól szült leányomnak, Tecuichpónak ura. Guatemoc neve, mely a ti nyelveteken magasból lecsapó sast jelent. Megint szembenéztek, most valamivel mélyebb lett a kölcsönös meghajlás. Tudd meg, Malinche, hogy a lecsapó sas messziről érkezett, a távoli, délfelé nyúló nagy víz levegőjét hozta magával. Hozta a foglyokat is, mert győzelmet hozott rá harca a seregekkel. Betört Michoacán földjére, megsarcolta a határvárosokat, kincseket szedett egybe, majd újra, még mélyebben lehatolt délfelé, ahol végtelen erdők borítják a látóhatárt. Így tért vissza győzelmesen Guatemoc délen harcoló seregeinek ura. A foglyok? Útközben áldoztunk Huitzilopochtlinak. A többi ott maradt a sereggel. Én előre jöttem kíséretemmel megkérdezni a haragos urat, mit parancsol. Rövid, kemény szavak voltak. Marina félve nézett fel rá, s halk félő hangon tolmácsolt a beszédét. Miért reszket a hangod? Félsz tőle? A lecsapó sas híre messzebb jut száncsapásánál. Mindenki ismeri, és mindenki rettek tőle. Legerősebb ő a haragos úr birodalmában. Légcsapók zaja hallatszott, majd arancsengettyűk melodikus zaja. A kíséret tagjai egyszerre megint elfoglalták alázatos hajló figurájukat, csak a császár és Guatemoc állt mereven és várakozóan. Marina suttogta. Most kell jönni az úrnőnek. Tecuichpót hortszéken hozták az asszonyai a terembe járó küszöbéig, ott letették. Zöldsarkú saruban, könnyen és mosolyogva járt, inkább táncolt, mint hópehely. Meghajlott apja előtt, majd átfogta lábát, s mosolyogva felnézett rá. Kezében gyöngyfüzért tartott, ritka, hatalmas fekete gyöngyökből. Két kezével átölelte, s úgy akasztotta rá. Megint mosolygott, s csak úgy fordult a sápadbőrű felé, akinek hírét széltében hosszában vitte a szó Anahuakban, Marina kendője szárát felhajtotta fejére, így adózott mély meghajlással a hercegnő felé. Tecuichpó nem ismerte a félelmet. Egy villantása felmérte Cortést, halk gyermekmosolya átsuhant újra az arcán, amint látta, hogy a tollas kalap feléje hajlik, majd udvari kacskaringóval kifordul a hadvezér kesztyűs kezéből le a földig. Te vagy hát Malinche? Ő szólalt meg először, és Cortés nézte. Oly csodálatos, ragyogó szeme volt, ezt látta először, amint közvetlen közelből belé fúródott. Nagyurak játékos hercegnői vetik így le a félszet, szemérmét alázkodó asszonyarcnak, gyerekkecsességével lendült meg színes, könnyű köntösében a válla, arca, mint Moctezuma a családja legtöbbjének, valamivel világosabb volt az átlagosnál, csak az olivazöldbe árnyalt tónus árult el idegenfajta asszonyát. Örömmel ismerem meg a nagyúrházának legifjabb hajtását, s épp oly örömmel látom, hogy a hosszú út nem viselte meg. Tompán szintelenül hullott alá a szó Marina szájából Cortés udvari üdvözlete. A szemük végig tapogatta egymást, mindkettő tudott a másikáról. A Guatemoc legenda árnyéka, a déli végeken harcoló, mindig veretlen ifjú hadvezér, és szerelmese asszonya, Moctezuma leánya betakarta a palotát. Malinhe híre, hatalmának bizonysága ott hevert Moctezuma leláncolt trónszék előtt. A két tekintet tapogatta egymást. Látta a birodalom legszebb asszonyát, sokadig nemzedék kifinomult hajtásában. A hercegasszony fekete szakállt látott rajta, mely vonzotta, s megborzongatta. A kalap árnyékot vetett rá, de mihelyt levetette, s úgy maradt, hajadonfővel, kicsillant magas homloka, széles hullámokban hátra simított haja, melybe oldalt néhány apró ezüstszál vegyült, arányos, középmagas figurája, melyet a hosszú, hegyes cipőkbe bújtatott fekete spanyol harisnyanadrág láthatóvá tett, kesztyűje, sötét könyök plakjával eltűnt a köpenyredői között, s szemét lebilincselte az aranylánc, mely Szent György képét mutatta, reneszánsz veretében, sárkányviadalban kidomborítva. Nézte kardját e hosszú, egyenes valamit, mely elképzelhetetlenül keskeny és finom volt ahhoz, hogy fegyver és ne játékszer legyen. Az egész jelenet pillanatokig tartott. Egyik sem tudta, mit évő legyen. Cortés jötte szavakat akasztott meg, melyeknek ereje felszította az alvó rózsákat Moctezuma arcán. A leány édesapjához jött meg, és börtönőrt talált. Guatemozin hadserege félelmesen, verhetetlenül áll az alsó végek körül. Ő nem hívta a spanyolokat, s nem volt jelen az esküvésnél. Mélyen meghajolt. Először a hercegnő felé. Intett a vélejött uraknak, s Marinának egyben. Ma ne zavarják a palota útjait, a nagyúr vendégeket kapott.
A hercegnő ránézett Marinára, akinek nevét szintén szétvitte a szél. Látta ruháját, melyet a legfinomabb szálakból szőttek össze, s nyakában a keresztet, övében a kis tört. Szembenéztek. Marina halott halavány volt. Alig múlt el anyaságának fájdalma, már ezer baj, aggódás szakadt rá, szaván keresztül illant szét a gond, most már gyereke sorsáért szedte össze a beszédkockáit, hogy maga számára összerakja, mit évők is leszünk holnap. Hisz Cortés gyereke az ő gyereke. A hercegnő rámosolygott. Te itt maradhatsz. Marina meghajtotta fejét, s most már ő is visszamosolygott. Asszonyok voltak, s a hercegnő kérte, hogy mutassa meg neki egyszer egy csodálatos atyától lett gyermekét. Ettől a naptól kezdve valami megváltozott a palotában. Még nem látta senki. Az egyszerűbbek dúslakodtak az ételekben, ismerték az ország asszonyait. Moctezuma bőkezű volt asszonyházának unt virágaival. Szétdobálta őket, hisz majdnem minden kacika, ha messziről jött, új rabnővel kedveskedett. De valami megváltozott. A szemek, melyek egy sarokból átszikáztak. Az udvarmester kevésbé alázkodott, ha a spanyol proviantiszt fejére zúdította örökös panaszait. Így van, uram, nincs másként. Más nem adhatunk, mondta egyszerűen, és nem a szavában éppen, de a tónusban volt valami fenyegető. A papok élesebben fújták a harsonákat, s az öreg veterán a toronyváros tetején számolhatta, hányszor újul meg az üvöltés, hányszor hajlik ki a párkány felé a pap, szívet rázogató bal kezével. Ortegia panaszkodott, hogy császári ura gyakorta küldi üzenettel. Ilyenkor magukra maradnak az országnagyok, s halk titkos szavak röppennek. Ha ott van, idegen szavakat kevernek a beszédbe, valami más udvari nyelven, melynek értelmét csak ők ismerik. A császár alig van asszonyai között. Kevesebb időt szentelhet vitás ügyeknek, bírák mondanak nevében ítéletet. Mind sűrűbbek az órák, amikor mécses fényénél tanácskoznak, és gyakran látja, hogy aggodalmas arcok hajlanak a fáklyák lángja felé. Egy-egy nekem darab fellobban, a keményített szövet fanyarkás szaga megfekszi a szobát. Valami történik. Egyelőre még sejtekben és agyvelőkben, még mozdulatlan a száj és kéz, a szemek lehunyódnak, mintha örök kontempláción túl nem volna bennük semmi földi vágy. De a levegő sűrűbb lesz, megtelnek esténként a folyosók, ahol imbolyogva mennek a lángok titkos, ismeretlen processzióra. Még tiltott utakon áldoznak, csigalépcsőn hozzák fel rejtekükből az elítélteket. A vátemok fogjainak egy része itt állomásozik, számuk napról napra apad. A nagy úr kedves. Sohasem takarja el barulat arcát. Megszűnt hangjában a rezignált szintelenség, újra cseng, újra mosoly villam végig, tréfál vagy gáncsol, rászólt a minap is az őrtállóra, hogy éjszaka elaludt, sangosan horkolt, adjon a kapitány megbízható éjjeli őrt. Ő bizony átléphetett volna rajta. Így tréfál szomorú sorsa, fogsága felett, s egy célzás sem tesz arról, hogy elvágyódnék más palotába. Mindez végig kúszik a levegőn. Az asszonyok is érzik, a fehér asszonyok, akik már nem tudják ölükkel megvigasztalni a mogorva katonákat, s látják, amint valami bajós dolog kúszik szerte a palota folyosóin. Napok óta nehezedik a helyzet. A reggeli kihallgatás hűvös, merő formalitás. Megjelenek a kapitányok, érdeklődnek a nagyúr parancsai iránt, görcsösen markolják fegyverüket, izzanak elfojtott feszültség légkörében, s nincs semmi, semmi kézzel fogható bizonyosság. Délután történt, amikor legkevésbé várták. Spanyol tisztek hevertek szállásaikon, hogy Cortés a haragos úrtól üzenetet kapott, kéri, hogy tisztelje meg a rendkívüli időben, s hozza magával tolmácsát is. Malinhe, köszönöm, hogy eljöttél hívásomra. Vedd úgy a szavamat, mintha igaz testvérettől érkeznének hozzád. Az istenek nem alusznak Anahuac felett. A viharisten, akinek ocelott arca van, itt áll Tenochtitlán kapuj előtt. Az istenek nem alusznak. A papok éjjel és nappal beszélnek velük. Szólnak istenek nyelvén urak és szolgák felé úgy, hogy kiki közülük értse. Malinhe, rólatok beszélnek az istenek. Szomjasak és felbőszültek. Nincsen más menekvés, csak ha békésen és azonnal elmentek innen. Ma még hallgatnak szavamra, és én tartom a békét, és mondom, a jelet még nem hozták el nekem. De ők már unják, s fenyegetnek. Megeshetik, hogy valaki kinyújtja kezét a Quetzaltollak koronája felé. Én a barátod vagyok, és mondom neked, Malinhe, könyörögve, készüljetek, amíg nem késő, mert esőisten ott áll Mexikó kapujában. A hajók elégtek Veracruzban. Ha ledöntötted a fákat, megkeverted a gyantát, s öntesz szurkot hozzá, készek lesznek hajóink, s elmehetünk. Segítesz ebben mi nekünk, haragos úr, aki igaz barátja vagy a császáromnak? Ha kívánod, nekemre lesz írva az üzenet. Annyi ember segít kacikádnak, amennyit ő akar. Mondjad kívánságodat, és én mindent megteszek. Ha arany kell, még több megadom, ha szolgák kellenek ritka madarat, akarsz küldeni uradnak, megtehetem. Ha kellenek szent könyveink, hogy lássa-e népnek útját, mióta elment közülünk Quetzalcoatl, írástudóim hajnaltól hajnalig másolni fogják. Csak neked látnod kell, Malinhe, hogy az istenek nem elégedettek. Egy ember élete kevés ahhoz, hogy megvédjen haragjuktól benneteket. Most elmehettek. Mindenről csak a kapitányok tudtak este, amikor megtartották a haditanácsot. A haragos úr igazat beszélt, és most az egyszer őszinte baráti volt a spanyolokhoz. Rajtunk már csak Hispánia segíthet, nagy uram. Megegyeztek abban, hogy a hajókat fel kell építeni, minden esetőségre készen a tengerparton. Sandoval tegyen meg mindent, ami szükséges, ácsoltasson deszkákat, varrassa meg a vitorlákat, és amikor minden együtt van, és már csak az egybeillesztés munkája hiányzik, akkor lassabbodjék meg, Irama, várjon! Cortés állt a bölcső felett, melyet kampós orrú mexikói istenség figurájával faragtak tele. A gyermek szopta az ujját, s amikor a nagy, fekete ember elfedte árnyékával, felnézett rá, nevetett. Marina azt az éneket zümmögte, amelyet valaha nagyanyjától hallott, s eligazította a gyerek mellén a nyakról lógó filigrán aranykeresztet. Senki sem volt a szobában, és ilyenkor Cortés meglágyult. Marina nem csak a tolmács volt, miként Károlyhoz írt leveleiben szerepelt. Asszonya volt, aki egyengette útját, s akihez a spanyolok is egyre babonásabban hitték, jó sora titokzatos módon hozzátapadt. Mit érthetett ez alatt, hogy esőisten les Mexikó kapujában? Marina ránézett az inkább egyedül beszélőre. Látta, mint végig szaladt homlokán a fekete gondolat, s tova gyűrűzik. Mit jelenthet? Ezek a gyönyörű, kínzó órák a lélek és test gyötrelmében asszonyához menekült. Mondd, Marina, mit jelenthet? Tlákok, aki az eső és viharistene, megérzi az időt. Amikor baj közelít, felül a ház kapujára, éjszakánként hallják a hangját. Ilyenkor átváltozik néha ocelottá. A ház kapuja, mely felett megtelepszik, nyikorog majd a halottak után. Fejére borított kendővel, hogy eltakarja ékszereit, úgy ment be gyermekével a hercegnőhöz. Ketten álltak az első keresztezett ivadék felett, aki Anahuacban megszületett. Nézték világos bőrét, tág szemét, a szemfehérje kékes egy kicsit, haja egészen fekete, de sejmes, amilyent errefelé még sohasem láttak. Az arcán kidudorodik két erős pofacsont, már látszik, hogy az orr erős, kemény indián orrá fog ívelődni. Marina mondta, hogy apja apjának neve után Martinnak hívja. A hercegnő ismételte Martin, Martin. Marinának felcsillant szeme. Rövid név, de utána jön Cortés. Martin Cortés, mint az apja. Így írta meg a szentember az írásokban. Ezek írnak, mi meg álmodunk, mondta hercegnő, és mosolygott. Ő rá gondolsz, úrnőm, akinek nevét nem szabad kiejteni a palotában, de akinek mi mindnyáján hallottuk történetét? Nénémre, papánra gondolok. Ő látta az eljövendőket a halottak virágos útjain. Én nem mehetek azóta hozzá, mert senki sem mehet hozzá. De szolgálommal üzentem néki, és ma hajnalban érkezett vissza az üzenet. A halottak taníthatják az élőket, úrnőm. Papán visszajött a halálból. Többet tud nálam, te nálad, apámnál és uramnál is többet tud. De papánt nem meri kérdezni senki, mert nem fukarkodik rossz jelekkel. Én te veled beszélek, és elvárom, hogy a szót megőrizzed. Kegyes voltál hozzám, megnéztem gyermekemet. Nagyobb tisztesség kell leszolgáló leánynak. Atyád nem volt szolga, és te úr vagy uradnál. Te többet tehetsz, mint bárki közülünk. Szeretlek téged, és én szeretem az uradat, amióta szemébe néztem, nem sütötte le. Az én uram sohasem süti le a szemét. Ránéz a kérdezőre, és annak szemmel kell felelnie. És akkor nem lehet neki ellenállni. Mindenki jön kérni, vagy fenyegetni hozzá, vagy rossz gondolatokkal. Ki tudja, talán már fegyverrel is a kézben, és mire szemébe néznek, leesik a tekintetük, és áldoznak néki szívükben. Én beszélek vele, és te leszel az én szavam és az ő szava. Úrnőm, vetted a halottaktól visszajött üzenetét? Papán hajókat látott. Papán ezt elmondta. Miért akarod tudni, hogy mi a valóság? Érzed, hogy idegen szél szalad át a palotában? Érzed, hogy itt valami történik? Érzed, hogy percről percre és óráról órára fonódik körülötted a sors kötele? Hajókat látott? Nem, papán látta, mások látták. A hírek jönnek végig a partokon, először csak fénylő jeleken át, amint egymásnak adogatják, aztán egyre közelebb, már megifalapjára rajzolva. Tegnap jött az első, éjszak együtt voltunk az írástudókkal, hogy megfejtsék. Az úszóházak rajza nem hiányzott belőlük. 18. Talán erre vártak? Itt küld urok erőt kiapadó erükbe. A vért, friss vért, Nem, a jelek keresztbe fektetik a teulészek kardját, s a jeleken Malin helyelét lábbal tapossa egy új sápadtarcó, akinek nincs jele, de 80 embere ül agancstalan szarvasokon, és 4x10 csőben rejti el az égzengést. Ti még nem tudtok mindenről semmit. Úrnőm, te láttad a jeleket? Láttam, amint olvasták hajnal felé, mert belopóztam és kerestem uramat. Miért beszéltél akkor róla, akinek nem szabad kiejteni nevét? Üzenetet küldtem hozzá, mert ő az én néném, és én nekem nincsen anyám és atyám, minden világok édesatyja. Papánhoz küldtem és kértem, mondja meg, mit évő legyek. Visszajött az asszony tőle, aki engem tejével etetett. A hercegnőt nem látta, csak hallotta a hangját. Így üzent papán. Az élők éljenek. Az isteneknek nem kell vér, és jajjannak, aki szívet hány a serpenyőkbe, s azt hiszi, hogy ezzel megjavítja a jövőt. Ennyi volt, amit papán üzent. Az élők éljenek. Malinche, ne halljon meg, mint ahogy kívánják papok és istenek. De én nem hiszek nekik és papánnak, hiszek, aki beszélt velük. Jönnek az úszó házak, és akik rajta vannak, azt mondják, azért jöttünk, hogy büntessük Malinchét. Miért csak a mi népeink hadakoznak? Miért csak itt vannak országok, foglyok, áldozatok? Ezek is emberek, náluk is lehetnek országok, és lehetnek más és más fejedelmek. Ki járt ott, az idegen világokban, hogy megtudja, mi igaz abból, amit ők mondanak? Ezek az újjak sokkal erősebbek jönnek, hogy büntessenek. A jelek nem csalnak az agavélapon. Atyám, a haragos úr úgy döntött, hogy vár. Még nem tudja, felfedi a Malinche előtt. Még vár, míg közelebb jönnek. Hát, ha csak elhajóznak, és hát, ha mégis csalnak a jelek. De a papok és katonák és seregek urai, az én uram is, hazamennek és mosolyognak. Már alig, ha kell kiélezni a fegyvereket. Rontás, rontással emésztődik, mint a kígyómarás után gyógyító kígyót bocsátaná két mellett közé. Ők most felfajják egymást. Mexikó kapuja előtt olyan játékot fognak játszani, melyet még sohasem mutattak be az istenek tiszteletére. Aki megmaradt közülük, az csak Huitzilopochtli véres kövén fog örökösen megpihenni. Gyermekeink látni fogják napszárított a csontjukat, fegyvereik ott fognak függeni a templomokban. A papok várják, vajon melyik kígyó fog kikerülni a párviadalból. Ezt mondják a papok, akiknek hallik a hangja. Mit mond az, aki visszaérkezett? Papám mondja, az élők éljenek. Ő nem akarja, hogy Marinchének kitépjék a szívét, s férfi tagját felmutassák a győzelem végső jeleként. Ő úgy hiszi, hogy új rendre jön a világnak, a régi istenek eltévedtek az emberi sors ösvényein. Tudhatja, uram, mindezeket? Mindezek csak jelek még. Mi még nem látunk és nem hallunk semmit. Lehet, hogy csak álom volt, ha valaki látta az éjjelt lákot, amint elnyúlt békafejével végnézett Tenochtitlán felett. Miért vagy jó asszonyom és anyám? Nem akarom uradat hanyat fekve látni, és nem akarom, és te rád gondolok, ha olvasom könyveinkben az istenek kívánságát. Tlákokra gondolsz? De tudod, hogy tavasszal örvend lákok, amikor minden harmatos és tiszta, a rügyek kifakadnak, új élet kopogtat a kapukon. Te az én gyermekemre gondolsz? De tudod, hogy tlákot tavasszal friss csecsemők vérével engesztelik, nyitott kis faágyakon viszik fel őket, s a papok figyelik könnyeiket, és ebből mondják meg az eljövendőt. Én féltem a te gyermekedet, mert rávetette árnyékát tlákok. Marina leborult Tecuichpó lábához, aranytalpú drága kövekkel kirakott szandáját csókolgatta. Aztán megcsókolta térdét. A hercegnő megsimogatta fejét. Megbocsáthatja az úrnő, ha szolgáló leánya rámeli szemét, és ajkáról felfakad a hála jele. Tedd, amit akarsz, Marinelli. Köntösének belsejéből elővette a rejtegetett drágaságot, melyet egy markotányos nétó cserebelélt rubin darabért. Üvegre festett Madonna képecske volt, melegkék háttérben, szevillai gyorsfestő műve. Marina szívéhez szorította, s odaadta a hercegnőnek. A kép felé hajoltak, s ketten nézték. Látod? Ilyen bánatos az asszony, akinek megölik fiát.